9 éven át kereste Blimunda Baltazárt. Megismerte a por és a sár összes útját, a szelíd homokot, az éles követ, oly sokszor a csikorgó gyilkos fagyot, két hóvihart, amit csak azért élt túl, mert még nem akart meghalni. Feketére égette a nap, mint a faágat, amit kihúznak a tűzből, mielőtt elhamvadna, barázdákat szerzett, akár a széthasadt gyümölcs, volt madárijesztő a gabonatáblák közepén, jelenés a falvak lakói között, ijedelem a kis településeken és az eldugott majorokban. Ahová csak érkezett, megkérdezte, nem láttak-e arra felé egy férfit, ilyen meg ilyen jegyekkel, a bal keze hiányzik, és magas, mint egy királyi testőr, csupa őszülő szakál, de ha közben lenyírta volna, az arcát nem lehet elfelejteni.
A legkülönlegesebb írói pályafutások versenyében a portugál José Saramago egészen biztosan a dobogon végezne. Ugyanis korai zsengéi után 20 éven keresztül egy árva sort sem írt le. Ahogy ő mondja, nem volt mit. Üdvözlöm Önöket, a bestseller adását látják, én Lévai Balázs vagyok. Saramago 50 éves fejjel kezdett bele újra az írásba, és 60 évesen aratta első igazi irodalmi sikereit. Későn érő típus. Igaz. Az irodalmi Nobel-díjat is 75 éves korában vehette át.
Nos, valóban igaz az, hogy a körülmények életem kezdetén és később sem vallottak arról, hogy egyszer író lehet belőlem. Vidéken születtem egy falusi szegény családba, valójában analfabéták közé. Ha valaki a családban tudott egy kicsit írni, olvasni, az már nagy szónak számított. Könyvek nem voltak odahaza, irodalmi műveltségemet, ha nevezhetjük így, gyerekkoromban közkönyvtárakban szedtem magamra. Egyetemre nem jártam, nem járhattam, még a gimnáziumot is félbe kellett hagynom a családi feladatok miatt. Szóval minden körülmény megvolt ahhoz, hogy ne legyen író belőlem. Mégis az lettem. De én nem gondolom, ahogy szokták mondani, hogy írónak születtem volna. Születésem körülményei, társadalmi helyzetem, a család, amelynek gyümölcse lettem, egyáltalán nem sejtettek ilyen életpályát, az biztos.
Az íróvá válás nem ment zökkenőmentesen Saramago életében. Az 1940-es években megjelent ugyan két regénye, de sem a kritika, sem maga a szerző nem volt elragadtatva tőlük. Saramago felhagyott az írással, hivatalnokként dolgozott hosszú éveken át, majd egy kiadó szerkesztőjeként került újra közel az irodalomhoz.
Hozzá kell tenni, hogy bár 1947-ben megjelent könyvem után 1966-ban újból elkezdtem írni, mindaz, amit 1980-ig írtam, nem tenne neki többet, mint egyetlen sort a portugál irodalom történetében. Akkor, amikor egy író már gyakorlatilag megírta az életművét, vagy legalábbis a javát, nos, én akkor 60 éves koromban jóformán semmit sem írtam még. Két-három verses kötet, néhány kötetnyi publicisztika és semmi más. Szóval én egy fiatal író vagyok, még az idős generációból. Gyakorlatilag az elmúlt 20 évben írtam meg mindent. Tényleg fura eset vagyok, ezzel én is tisztában vagyok.
Saramago azok közé az írók közé tartozik, akik nem egyszerűen stílust vagy nyelvet teremtettek, hanem egy összetéveszthetetlen világot. Pedig témaválasztásai elég változatosak. A portugál történelem fontosabb eseményeitől, Jézus Krisztus életének az egyéni és megbotránkoztató feldolgozásán keresztül egészen a klónozásig terjednek. Azonban sűrűn hömpölygő lassú mondatairól és azok eleven ritmusáról és áradásáról könnyen felismerhetőek. Azt szokták mondani igazi latin író. S noha valóban mesélő kedve a kolumbiai Gabriel García Márquezre, eszézáló hajlama pedig az argentin Jorge Luis Borgesre emlékeztet, ő maga Cervantest, Gogolt és Franz Kafkát szokta emlegetni azok között, akik hatással voltak írás művészetére. Azért ez egész jó kis névsor, nem?
Úgy gondolom, hogy 1982-ben írott regényemet, a Kolostor regényét, a kritikusok, vagy legalábbis egy részük úgy fogadta, mint egy olyan alkotást, amely a mágikus realizmus hagyományait folytatja. Szóval ugyanazokat a címkéket ragasztották rá, ugyanabba az irodalmi kategóriába sorolták, ahova a latin-amerikai irodalom egy részét szokás. Valóban olyan szerzőkkel kezdtek együtt emlegetni, mint Gabriel García Márquez, Raúl Bastos, vagy talán Carlos Fuentes. Furcsa mód úgy tekintettek rám, mintha ennek a fajta latin irodalomnak az európai nyúlványa meghosszabbítása lennék Portugáliában. Szóval így történt, és lehet, hogy volt is némi alapja a Kolostor regénye című művem esetében. De az azt követő műveimben már nincs ilyen fajta hasonlóság. Én legalábbis nem látok semmi ilyesfajta rokonságot. Fontosnak tartom, hogy európai író vagyok, akire nyilvánvalóan hatással volt bizonyos mértékig a latin-amerikai irodalom is, de valószínűleg legalább ennyire hatott rám Kafka, vagy hatott rám Proust, vagy hatott rám az összes író, akit valaha olvastam.
Minden szónak, minden jelzőnek megvan a maga varázsa. Ha például azt mondom, hogy portugál író, akkor szerintem mindannyiuk fejében kialakul egy kép, hogy mit is jelenthet ez. Csukják be a szemüket néhány pillanatra. Most már kinyithatják. Hát nem egy ilyen lakhelyet képzelnének el egy kis faluban született Nobel-díjas portugál írónak? Csak hogy nem Portugáliában vagyunk, hanem a Kanári-szigetekhez tartozó, egzotikus Lanzarote szigetén, légvonalban 100 kilométerre Afrikától, a Nyugat-Szaharától. Ugyanis 1992-ben, 70 éves korában erre a szigetre költözött feleségével José Saramago. És akkoriban ez a költözés meglehetősen nagy viharokat váltott ki Portugáliában. Történt ugyanis, hogy Saramago Jézus Krisztus evangéliuma című regénye olyan felháborodást keltett portugál és olasz katolikus körökben, hogy az akkori kormány erős politikai nyomással levetette a művet az Európa-díjra jelölt regények közül.
Mindez a kulturális államtitkárnak volt köszönhető, aki katolikus volt, s még a tetejébe királypárti. Vagy királypárti, és még a tetejében katolikus, ahogy tetszik. Aki úgy találta, hogy a könyv sérti a katolikus portugálokat, és ezért nem képviselheti Portugáliát az ország határain kívül. Nyilvánvaló, hogy én nem fogadhattam el ezt a döntést. Mindent elkövettem, hogy felülbírálják. Nem bírálták felül, nem kértek bocsánatot. Én pedig végül úgy gondoltam, hogy ugyan élhetnék továbbra is abban az országban, de úgy éreztem, nem tudok, nem akarok. Úgyhogy most Lanzarote szigetén élek. Van egy szép kertem, olyan, amilyen Lisszabonban nem lehetne. De persze azért ezt övön aluli ütésnek éltem meg. És még ma is fáj, pedig már eltelt 10 év. De hát, ami történt, megtörtént. Végül is túléltem, és írok tovább.
Ön tehát egy regény formájában feldolgozta Jézus Krisztus életének történetét, noha sok interjúban elmondta, hogy ateista. Szerintem sokak fejében megfordul, hogy mi késztett egy ateista szerzőt arra, hogy regényt írjon Jézusról.
Először is szeretném nagyon világosan leszögezni, hogy soha nem keresem regényeim témáit. Soha. Mindig regényeim témái keresnek meg engem. Mintha otthon ülnék, megszólalna csengő, kinyitnám az ajtót, és ott állna velem szemben következő regényeim témája. Én beengedem, beszélgetek vele, elgondolkozom, és aztán megírom a regényt. Azt mondhatom tehát, hogy soha nem fordult elő az, hogy leüljek és azon kezdjek el gondolkodni, milyen regényt is írjak. Soha nem történt ilyen. Regényeim ötletei általában váratlanul érkeznek, és általában már a regény címével egyet. A Jézus Krisztus evangéliumának esete pedig még különösebb volt, mert a Jézus Krisztus evangéliuma című regényem megírásának gondolata egy optikai csalódásból született. Éppen Sevillában voltam, és volt ott a téren egy újságárus bódé. És ahogy felé haladtam, és rávetődött a tekintetem, azt vértem kiolvasni méghozzá portugálul ott a címek összevisszaságában, hogy Jézus Krisztus evangéliuma, holott nem volt odaírva semmi ilyesmi. Másrészt viszont az, hogy én ateista vagyok, nem jelenti azt, hogy nekem közömbösnek kéne lennem olyasmi iránt, ami bizonyos módon szellemileg azzá tett, aki vagyok. És ez a könyv elsősorban a bűnről és a felelősségről szóló elmérkedés.
Igazán nagy regénynek olvasásakor egy-egy különleges meseszerű epizódnál nem fut át a fejünkön, hogy az valószerűtlen, az életben nem történhetne meg. Például amikor szép Remedios a 100 év magányban felszáll az égbe, akkor sem kapjuk fel a fejünket, hiszen ez az esemény belesimul a regény teremtette világba, erősíti azt, és ettől lesz olyan gyönyörű. Ilyen varázslat, mágikus elem Saramago életművében is sokszor előfordul. Például legnépszerűbb alkotásának, a Kolostor regényének női főhőse Blimunda belelát az emberi lélekbe, és csupán az akaratával képes arra, hogy a levegőbe emeljen egy repülő szerkezetet. Amúgy Saramago nem sokat vacakol az e fajta írói dilemmákkal. Szerinte, hogy az életbe, úgy az irodalomba is minden belefér.
Az a kérdés arról, hogy mi is a valóság és mi is a mese, újra és újra visszatér, nem szabadulhatok tőle. Először is kezdjük azzal, hogy nem tudjuk, hogy mi a valóság, hogy valójában mi is a valóság, a realitás. A külvilágról alkotott képünk ugyanis az érzékeinktől függ. De hogyha van is önmagában létező külvilág, az nem biztos, hogy megegyezik azzal, mint aminek én érzékelem. Ami pedig a meseszerűt vagy a fantasztikumot illeti, megközelíthetjük úgy, hogy fantasztikum az, amit nem ismerünk, amit még nem ismerünk. Amikor Münchhausen báró belesik lovastól a mocsárba, és a saját hajánál fogva húzza ki magát, akkor mindenki tudja, hogy ez nem történhet meg. De nem számít, hogy nem történhet meg. Végül is az az irodalom dolga, hogy ez megtörténjen. És én, amikor az írói szabadságommal élve a művemben megtörténté teszem, akkor egyszer mind a valóság részévé is teszem. És azáltal, hogy ott van a könyvemben, ott van a valóságban. Ha nem így volna, akkor mit kezdenénk az álmainkkal, hiszen az álmok sem létezők. Ettől azonban még sokkal többet árulnak el rólunk, mint képzelnénk. Az a határ tehát, ami a valóságot, ezt itt, elválasztja a nem valóságtól, hívjuk már mesének vagy fantasztikumnak, szóval a határ a valóság és nem valóság között számomra nem létezik.
Saramago képes volt arra, hogy az 1970-es évek végének második felén meginduló portugál prózából a legjobb elemeket képes legyen ötözni a posztmodern irodalomnak a sajátosságaival, nevezetesen azzal, hogy a portugál történelemhez némiképpen ironikusan viszonyul, és megpróbálja azokat a valamikor szentnek és sérthetetlennek kikiáltott portugál eszményeket enyhén ironikusan bemutatni, úgyhogy ezáltal nem csak a megelőző 50 évnek, vagy a megelőző 150-200 évnek a túlságosan és messianisztikus vágyakozásba süppett portugálokat volt képes szembeállítani a saját múltjukkal, hanem egy Európában is olvasható irodalmat hozott létre.
Kevesen tudják, de a portugálok nem is európainak tartják magukat, és erre minden okuk megvan. Ők egyébként azt mondják magukról, hogy atlantiak, és aki csak ránéz a térképre, az már érti, hogy mi ennek az oka. Ez egy olyan ország, aminek az egyik oldala leszakad a tengerbe, és nincsen vége. Pontosabban sok évszázadon át itt volt vége a létező, a megismerhető világnak. Úgyhogy a portugál nép és minden egyes portugál ember lelkében van egy olyan érzés, amit ők egy speciális kifejezéssel illetnek, ez a saudade, a vágyakozás, és ez több, mint érzés, ez egy életszemlélet. Számomra Saramago jelentése elsősorban a szabadság, amit én sokféleképpen éltem meg. Egyrészt az a szabadság, amit a nyelvéből, a regényéből ismer meg az ember, másrészt az a szabadság, ami az egész létezését jelenti, akár a hithez, akár az emberséghez, akár a népéhez.
Van egy regény a Saramagónak, amely most különösen érdekes lehet a számunkra. Az 1985-ben íródott Kőtutaj egy évvel előzte meg Portugália Európai Uniós csatlakozását, és a következő elképzelt történetet írja le. Az Ibériai félsziget finom repedezésekkel a Pireneusok mentén lassan leválik Európa testéről, és mint egy úszó sziget lefele úszik az Atlanti-óceánban. A történet végére megáll valahol félúton Brazília, Angola és Európa között. Ezzel a regényével Saramago nem a csatlakozás ellen kíván szólni, csupán Portugália különleges kultúrák és kontinensek közötti közvetítő szerepére akarta felhívni a figyelmet.
Egy katalán kritikus mondta nagyon intelligens módon a könyv spanyolországi megjelenése kapcsán, hogy én nem az Ibér-félszigetet akartam leszakítani Európáról, hanem Európát, egész Európát akartam magunkkal vinni a számunkra oly fontos délre. Azért, hogy Európa megértse saját történelmét. Mert hogy Európa ennek éppen az ellenkezőjét teszi, megfosztja magát attól, hogy megértse saját történelmét, vagy pontosabban a maga elszigeteltségében értelmezi saját történelmét, és nem akar elgondolkozni azon, amit tett. Mintha becsukott volna egy könyvet, és soha többé nem akarná kinyitni. A Kőtutajnak pedig épp az az üzenete, hogy ezt a könyvet nyitva kell tartani.
Saramago bevallása szerint női figurái állnak a legközelebb hozzá. Kedvencei Blimunda a kolostor regényéből és az orvos felesége a vakságból. Ahogy mondta, az életben is nagyon sokat köszönhet a nőknek. Sokszor ugyanis olyan tettekre is képesek voltak érte, amelyek egy férfi számára elképzelhetetlenek lennének.
Előbb találkoztam José Saramago irodalmával, írásaival, mint José Saramagoval, az emberrel. És mi az, ami rabul ejtett? Nos, azon kívül, ahogy is, amit írt, amikor olvastam őt, megtisztelve éreztem magam gondolkodó emberi mi voltomban. Amikor olvastam a könyveit, nem akartam hinni a szememnek. Állandóan visszalapoztam a könyv elejére, hogy megbizonyosodjak róla, hogy tényleg egy kortárs szerzőt olvasok. Egyszerűen nem tudtam elhinni, és úgy éreztem, hogy meg kell köszönnöm, amit írt. Úgyhogy elmentem Lisszabonba, hogy személyesen tehessem ezt meg. És ott ismerkedtünk meg.
A szerelem, a szerelem utáni elkeseredett kutatás visszatérő motívum a regényeiben. A másik ember után folyamatosan nyomoznia kell a főhősöknek. Ön szerint ma ennyire nehéz megtalálni a szerelmet, azt a bizonyos másik embert?
Az a bevett és mondhatjuk természetes gyakorlat, hogy az utcákban lakó lányt vesszük el feleségül, azt, akiért nem kell messzire menni. Nem állunk le azon gondolkodni, hogy a világ hatalmas, hogy a világ lakosságának legalább felét nők alkotják. Nem járjuk be a félvilágot, hogy felkutassuk azt a nőt, aki beteljesíthetné minden álmunkat. Gyakran azt hiszük, hogy végre megtaláltuk a szerelmet, amiről persze sokszor kiderül, hogy nem az, vagy nem annyira, mint gondoltuk, úgyhogy új szerelem után nézünk. És épp úgy, ahogy többször is új életet kezdhetünk, ugyanígy több szerelmet is megélhetünk. Ami nyilvánvaló az az, hogy nem tudjuk, mit is hívhatunk valójában szerelemnek. A saját magánéletemre vonatkoztatva jelenlegi házasságom a harmadik. Végül is vannak, akik ennél többször házasodnak. Ha megkérdezik, amit nem kérdeztek, hogy véleményem szerint ez a házasságom egybevág-e azzal, amit a szerelemről gondoltam, akkor Azt mondhatnám, hogy igen. De kanyarodjunk vissza az irodalomhoz. A szerelem végső soron a másik utáni keresés, kutatás. És való igaz az, hogy ez egy állandó elem, ha nem is minden regényemben, de sokukban. De nem csak a ki a másik kérdése foglalkoztat, hanem a ki vagyok én is. Hiszen valójában épp oly kevéssé tudjuk, hogy kik vagyunk mi magunk. És ezekre a kérdésekre nem lehet válaszolni, az irodalom is csak kísérlet a megismerésre. Ahogy a Vakság című regényem egyik szereplője mondja, van bennünk valami mélyen legbelül, aminek nincs neve, és ez az, ami valójában vagyunk.
Tudom, hogy ez egy nagyon sztereotíp kérdés, de szerintem sokakat érdekel, hogy mennyire változott meg az élete a Nobel-díj után.
Az én esetemben, lévén, hogy ez volt az első eset, hogy egy portugál nyelvű írónak ítélték a díjat, nyilvánvalóan nem lehetett úgy fogadni, mint valami hétköznapi dolgot, ami már mással is előfordult. Nem, ez volt az első eset, úgyhogy valamit tenni kellett. Jó magam, pechemre vagy szerencsémre soha nem voltam az a fajta író, aki bezárkózik, mindig nagyon aktívan kivettem a részem az életből. Nyilvánvaló, hogy a Nobel-díj mindezt láthatóbbá és hallhatóbbá tette. Megszaporodtak a felkérések, a meghívások, minden, ami ezzel jár, tehát az életem elképesztő módon komplikáltá vált. Ennek ellenére sikerült megírnom két regényt, a Barlangot és a Megkettőzött embert. Afelől pedig a legcsekélyebb kétségem sincsen, hogy továbbra is pontosan ugyanaz vagyok, aki voltam. Persze, ezzel az iszonyatos teherrel a vállamon, amit a Nobel-díj óta cipelek, és amit időnként nagyon nehezemre esik cipelni. De ugyanaz maradok. És ami a lényeg, élek, egészséges vagyok, továbbra is dolgozom, és még van mit mondanom. 80 éves koromra még nem vett rajtam erőt a közöny, az apátia. Holnap lehet, hogy bekopog az ajtómon az Alzheimer-kór, és attól kezdve semmit nem tehetek, de addig dolgozom tovább.
Végül megkértem José Saramagót, hogy nyissa meg a bestseller könyvét egy a magyar olvasóknak szóló dedikációval.
A magyar olvasóknak, mindazoknak, akik a nyitott szelleműek érzékeny táborába tartoznak, egy Európa másik végén élő írótól.
José Saramago, Nobel-díjas portugál írót ismerhették meg a bestseller műsorából. De ne feledjék, egy író világát igazából csak a műveiből ismerhetik meg. Tudják, a világ nyitott könyv, csak le kell venni a könyvespolcról. Viszlát, egy hónap múlva.
Hajnali 3 óra. Rajmundó leteszi a golyóstollat. Lassan, kezét az asztalon megtámasztva fölemelkedik, mintha hirtelen a nyakába szakadt volna összes, még hátralévő éveinek súlya. Belép a csak gyöngefénnyel megvilágított hálószobába, és óvatosan, zajokat kerülve levetkőzik. Mégis reménykedik a lelke mélyén. Hát, ha Maria Sara fölébred. Csak úgy. Csak hogy elmondhassa neki. A történet véget ért. És lám, Maria Sara nem is aludt. Tényleg megkérdezi. Befejezted? Mire ő? Igen, befejeztem. Elmondod, hogy ér véget?
Te Jenner, hova jut a kisgyermek, ha meghal?
Engedje neki!
A mennyországba!
A felnőtt nevelőnő lesz belőlünk!
Engedetlen rossznak születtél, Jenner, és úgy is halsz meg!
Senki esik.
Kicsit zarkózott úr, de ne féljen tőle!
Azt ajánlom, mindig jól zárja kulcsra az ajtaját, ha lefekszik.
Azaz, asszony, meggyilkol engem.
Jean Hyde. Charlotte Bronte halhatatlan romantikus szerelmi története pinteken este az M2-n.
Az ország északi részén pusztít a pest is, a fekete halál. Görgei ide indul, hogy kimentse a lányát, Rozálit.
Jött valaki? Nem érzi a kis szívet, hogy ki van. Elezdem a szememet. Kitaláltam!
Rozálit elviszi Köszter kisasszony intézetében, mondjuk Otrokóczi Rozália név alatt.
Mikor induljam?
Holnap reggel. Rozália okos gyerek. Megmagyarázom neki, miért nem árulhatja el, hogy az én lányom.
Inkább a pénzemet vigyétek el!
Rablók támadtak meg belünk!
Mi történt?
Vigyük magunkkal szegényeket, legalább az első faluig, ahol menedéket találhatnak.
Gérard Depardieu, John Malkovich, egy halhatatlan történet.
Csak egy embert ismertem, aki képes ilyesmire. Egy fegyenc.
Virginie Ledoyen, Jean Moreau, Christian Clavier.
Tudják, ki vagyok, és azt is, hogy hol talál.
Victor Hugo világhírű regényéből egy ragyogó feldolgozás.
Nem az a lényeg, hogy honnan jött, hanem az, hogy merre indul.
Nyomorultak. Szombaton délután az M2-n.
Szia, édes! Már megint a gyomrod?
Igen.
Vegyél be Renit. Ezt nyugodtan szedheted, amikor csak kell.
A Reni természetes eredetű összetevője a felesleges gyomorsavat vízzé és más természetes anyagokká alakítják.
Jobb?
Reni Antacidum. Gyors segély a gyomornak. Haspuffadás, felfúvódás, szélgörcsök. Az új Reni Deflatin hatékonyan szünteti meg ezeket a kellemetlen tüneteket. Reni Deflatin. Fújtak a puffadásnak.
A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Ismertünk! 15 perc és ott vagyunk!
Hú, de megfájdult a fejem. Be kell vennem valamit.
Próbáld ki a Saridon! Nekem ez vált be!
A Saridon komplex összetételének köszönhetően gyorsan megszünteti a fejfájást és tartós fájdalommentességet biztosít.
Ha, fáj még a fejem?
Már ne! A Saridon tényleg gyorsan hatott!
Saridon. Nincs idő a fejfájásra. A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Bal lába kékre.
A bőrgomba nem játék. Ne kísérletezz felületes kezeléssel. Az új Canesten Plus gyökerestül szünteti meg a problémát. A Canesten Plus a bőr mélyére hatolva belülről pusztítja el a gombát, és segít megakadályozni a fertőzés kiújulását. Canesten Plus. Gyökeres megoldás bőrgomba ellen. A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Az aktív élethez sok vitaminra van szükség. Ebben segít a Supradin. Feltölti szervezetét vitaminokkal, ásványi anyagokkal és nyomelemekkel, hogy legyen energiája mindenre, amit szeret. Töltődjön fel Supradinnal. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.